A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Az Isten tisztelet előtt a 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a már megkezdett 25. Zsoltár második, harmadik versével. Utaid, Uram, mutasd meg! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a második fejezetből, a 14. verstől a 18. versig.
Ezekre emlékeztesd, és kérve kérjed őket Isten színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. A szentségtelen üres fecsegőket pedig kerüld, mert azok többnyire istentelességre vezetnek, és beszédük, mint a rákos fekély terjed. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét. Jöhetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel állunk meg itt a Te színed előtt. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ide hívtál bennünket a magad közelébe. Köszönjük azt neked, hogy a telített úrasztal lehet itt most előttünk, olyan nagy kegyelem ez, újra és újra eljöhetünk a Te asztalodhoz. És nem csak a hirdetett igét, hanem az úrvacsora igéit is hallhatjuk. Köszönjük neked, Urunk, ezt, légy áldott. És köszönjük, hogy egyen-egyenként meg akarsz bennünket szólítani. Pontosan ismered, hogy milyen időszak áll mögöttünk, milyen hét, milyen napok, amikor megfeledkeztünk rólad, vagy nem kerestük a te veled való közösséget. De lehet az is, hogy pont olyan hét áll mögöttünk, amikor egész közel lehettünk te hozzád. Olyan jó, Uram, mindezért hálát adni, visszatekinteni ezekre, és kérni azt, hogy te erősíts meg bennünket újra az úrvacsorában, az igében, hogy valóban, amikor innen elmegyünk, akkor olyan gondolatok, olyan öröm legyen a szívünkben, hogy az a következő napokra is erőt adjon. Könyörülj így rajtunk, Uram, és kérünk azért, hogy ne engedd, hogy üres szívvel menjünk el, teljesen tudjunk rád figyelni, így légy az ige hirdetőjével és hallgatóival egyaránt. Amen.
Amen. Bűnbocsánat üzenetét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 164. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a felolvasott szakaszban, Pál második levelében Timóteushoz, amit Timóteushoz írt, a második fejezet 15. versében, ami így hangzik, igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Kedves testvérem, Timóteus az a munkatársa az apostolnak, aki nagyon sokáig ott volt mellette, Lisztrában csatlakozott hozzá, együtt utazott vele, sok város gyülekezetet bejártak. Ott volt az apostol mellett mind a második, mind a harmadik missziói útján, hallotta őt prédikálni, bizonságot tenni, szemtanúja volt annak, ahogy Pált meghurcolják, de látta az épülést, a növekedést is az alakuló gyülekezetekben. Hallhatta a vitákat is, tudomása volt sok-sok tévtanításról is, amik már a kezdeti időkben is jellemzői voltak a gyülekezeteknek, hiszen a nagy szétdobáló azon volt, hogy már az indulással megoszta a Krisztus követőit. Már ha ott az elején zavart támaszt, akkor hát szétbombázta a gyülekezetet. Timóteus hűséges gyermeke volt az apostolnak, és akkor is ott van vele, amikor börtönbe van, és az a nehéz feladat bízatott rá, hogy egy nagy gyülekezetet vezessen, és ehhez segítségre van szüksége, biztatásra, eligazításra, és akkor már az apostol nem lehetett mellette, kilométerek választják el őket, meg láncok, amiket az apostol Krisztusért visel, de írja a fogságból kivégzése előtt is számára ezt a második levelet. Tehát olyan fontos intelmek vannak benne, amik megőrzik Timóteust a helyes úton. Úgyis, mint keresztény embert, úgyis, mint gyülekezetvezetőt. És számunkra is nagyon fontosak ezek az igék, hogy okuljunk belőle, mert ezek nem elavult tanácsok, hanem Isten szava számunkra, hogy megtartsanak minket a keskeny úton. És nem csupán a szóharcoktól óv bennünket az ige, hanem az Isten akaratára irányítja legfőképpen a figyelmünket. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt. Ki a kipróbált ember? Aki már átment nehezeken, akinek van élettapasztalata, aki megedződött, mélységeket megjárt, és mindezekben meg tudott állni a hitben, nem bukott el. Az élet ilyen mindegyikünk élete, hogy jön az egyik próba, aztán jön a másik, az egyik megoldódik, utána ott van a következő, és ne gondoljuk, hogy ez változni fog, valahogy ez így lesz, amíg itt a földön élünk, és Isten nem ígérte nekünk sehol, hogy gondtalan életünk lesz. Helyette azzal biztat Jézus Krisztus, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Timóteus fiatal ember, még sok-sok próbának előtte van. És a Szentléleknek a gyümölcsei pont ilyen helyzetekben, próbákban érlelődnek a szívünkben. Az ember alapvetően nem szereti a nehézségeket, inkább menekülnénk előlük, jaj, nem akarom, ne érjen ilyen, de szükségünk van rá, hogy megedződjünk. Az 5 hónapos unokánk most tanul kúszni-mászni, próbálkozik, látszik rajta, hogy megfeszül, hogy igen, elérje azt a tárgyat, amit oda tettünk eléje, nyújtogatja kis kezecskéjét, hogy vegyük föl. Szeretne már futni, szaladni, de előtte muszáj, hogy a mászást is megtanulja, hogy erősödjenek az izmai, hogy később majd tudjon szaladni, ha eljön ennek az ideje. De látszik rajta az a nagy igyekezet meg koncentráció, hogy igen, ő akarja, ő nagyon, nagyon akar már mozogni. Az idősebb testvérek, akik itt ülnek, lehet, hogy itt tudnák sorolni, hogy milyen helyzetekbe élték át azt, hogy igen, igyekezni kellett, megfeszülni, nekifeszülni, hogy később megoldódjon az a dolog, nem ment magától. Jöttek akadályok, betegségek, csalódások, gyász, küzdelmek. Ezeket nem tehetjük az életünkbe, meg nem történté. Nem lehet letagadni, hogy nekünk nem volt ilyen. Viszont a hívő emberek mindig elmondhatjuk azt, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodtunk azáltal, aki minket szeretett, vagy pedig azt is el lehet mondani alázattal, hogy igen, ebben a próbában elbuktunk. De az Isten kegyelmes szeretete vitt mégis tovább, emelt fel, és Jézus Krisztus által van bocsánat a bűneinkre. Ha egy receptre azt mondjuk, háziasszonyok biztos tudják, hogy igen, ez egy kipróbált recept, akkor ez azt jelenti, hogy egyszer már megsütöttem, megfőztem, és el tudom mondani, hogy sikerült-e vagy sem, vagy hogy kell egy picit még alakítani azon a recepten. Nem gondolom, hogy csak jó tapasztalataink vannak, mind a sütés, mind az élet terén, és van, amikor nem sikerül. Van, amikor azt lehet mondani, hogy igen, én kipróbáltam és belebuktam abba a dologba, mert nem ment. Dávid királyról, az Isten emberéről is több ilyen bukás is meg van írva őszintén a Szentírásban, a mi tanúságunkra. Ő igazán Istennek sokat próbált embere volt, és a kipróbált ember hitelesen tudja elmondani, hogy igen, én ezt megtapasztaltam, ez jó vagy rossz. Nem véletlen az, hogy a reklámokhoz hozzá van csatolva olyan emberek beszámolója, akik a terméket előtte már kipróbálták. Biztos ismerős kép, hogy fülig ér a szájuk, és mosolyogva mondják, hogy igen, ez a kenőcs, ez hatott a derekamra, és most már tudok futni, vagy hatott a fogkrém a fogamra, és vakító a mosolyom. Nyilván ezt meg lehet szerkeszteni, be lehet tanulni bármit, de a körülöttünk élők látják az életünket, látják azt, hogy hogyan visszük a terheinket, mit vállalunk be, milyenek a szolgálataink, milyen munkát végzünk, milyen küzdelmeink vannak, és azt is, hogy tudjuk-e ezt az Isten dicsőségére tenni, azt a munkát, azt a szolgálatot, amit ránk bízott. Vagy a fémről az a kipróbált, amelyik olvasztó tégelybe kerül, és ott kiolvad belőle a salak, és egyrészt a tégelyben az is kiderül, hogy igazi féme, nem csak valami egészen más arany vagy ezüst. Tehát, hogy ezek a próbák az életünkbe előhozzák a szívünk salakját, bűnét, szívünk mélyét, ahogyan reagálunk, hogy milyenek az indulataink, kétségek vagy félelmek vannak bennünk, de kiderül, hogy igen, én még mindig aggódom, még mindig félek. Miért van az? Hát le lehet tenni az Isten kezébe. Hát lehet tanulni azt, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a Szentlélek erejét kaptuk egy-egy helyzetben, sőt minden helyzetben az Isten gyermekei kapják a lelket. A lényeges az, hogy itt az igében úgy van, hogy mi Isten előtt fogunk számot adni, Isten előtt állunk majd meg, az ő tetszését kell keressük, az ő akaratát kell tudakozzuk, tehát előtte leszünk kipróbáltak, majd ha ott állunk az életünk végén. Tehát nem emberek tesztelnek, és nem is emberek tetszését kell, hogy keressük, hanem az Istenét, és ez fel is szabadíthat bennünket. Hiszen ki az, aki meg tud felelni minden emberi elvárásnak, kénynek, kedvnek, de nem is kell, mert a megbízatásunk, a hívő emberek megbízatása Istentől van, és neki kell megfelelnünk, és úgy írja itt az ige, hogy igyekezz erre, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, és az igyekezet ebből a mi oldalunk, hogy az ő munkáját, a keresztény életet ne úgy tessék, lássék, végezzük, ne akkor, amikor csak gyülekezetben vagyunk, hanem hassa át ez az egész életünket, és igyekezzünk, fáradozzunk benne, mint aki nem val szégyent a munkájával. Azt gondolom, hogy egyikünk sem szeret szégyent vallani, mert az rossz. Nagyon nem szeretjük, hogy elkezdünk valamit, és nem tudjuk befejezni. Megtorpanunk, vagy utolsóként érünk a célba, vagy hiányzott hozzá az erő. Sajnos az életünk teremhet haszontalan gyümölcsöt is. Isten viszont azt szeretné, hogy ne valljunk szégyent a hitünk dolgaiban, munkáinkban, életünkben. Hogyan lehetséges ez? Most éppen a református kalauz szerint Krónikák könyvét olvastuk napról napra. Benne olvastunk istenfélő királyokról, meg istentelen királyokról egyaránt. Volt több olyan is, aki nagyon jól kezdte, jól indult minden, de a végén azt olvastuk róla, hogy elromlott. Mert nem volt alázatos, mert nem figyelt az Isten szavára, mert nem kérte az Isten tanácsát, az Isten segítségét, mert önmagában, a megszerzett gazdagságában bízott, és szégyent vallott a végén. Szégyent vallunk, hogyha nem mérjük fel jól az erőnket, és olyan dolgokba kezdünk, amire nem kaptunk Istentől felhatalmazást. Nem is az erőnkkel van itt baj igazából, hanem hogy engedetlenek voltunk, nem figyeltünk. Hiszen az Isten azért adagolja nekünk napról napra, feladatról feladatra az erőt. És akkor is szégyent vallunk, hogyha a munkánkat csak úgy immel-ámmal végezzük, nem teljes hűséggel és odaadással. Építünk mi fát, szénát és pozdorját is sajnos. Gyakran belekerül a munkánkba az emberi, az alulról való, a szennyes, az önös érdekünk, saját büszkeségünk, dicsőségünknek a keresése. És akkor ott bizony szégyent vallunk. De szabad nekünk erőt kérnünk, szabad imádkoznunk azért, hogy Isten tegye kezeink munkáját állandóvá. Ugye Mózes is ezt kéri, hogy kezeink munkáját tedd állandóvá nékünk, és így az ő erejével, az ő segítségével, az ő vezetésével vethetjük bele magunkat, harcolhatjuk a hit nemes harcát, és nézhetünk hitünk bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Az írás azt mondja, hogy senki sem vall szégyent, aki benne hisz, viszont szégyent vall a bálványával minden ötvös, ezt Jeremiás prófétánál olvassuk. Ha bálvány van a szívünk közepén, akkor biztos, hogy szégyent fogunk ott abba a dologba vallani, mert megmenteni nem képes. Az életünk kritikus pontján kiderül, hogy ezek a bálványok, másba bízás az Istenen kívül semmit nem érnek, mert nem képesek megtartani, gyógyítani, erőt adni, átvinni a halálon. Aztán a harmadik fontos, ami benne van ebbe az egyetlen egy igébe, nagyon fontos Timóteus számára, mint gyülekezetvezető, hogy helyesen fejtegesse eredeti fordítás szerint, hasogassa az igazság igéjét. Az eredeti szó azt jelenti, hogy egyenesen átvágni, széthasítani. Timóteus térjen ki a szentségtelen, tartalmatlan, hiába való szócsaták elől, mert ez még több rosszhoz fog vezetni. Egyenesen az a szó szerepel itt az eredeti görögbe, hogy katasztrófa, mert egyre messzebb megyünk akkor az igazságtól, Jézus Krisztustól, még több rosszhoz fog vezetni a szócsata, indulatok, az istentelenségbe messze és terjed, mint a rákos fekély. Pál meg is nevezít két eltévejedett embert, Himenaioszt és Filétoszt. Ők azt állították, hogy a feltámadás már megtörtént. Első században ez már tévtanítás volt, de folyamatosan előjött ez a tévtanítás az idők folyamán. Igen, tudjuk, az igében ott van, az evangéliumokban, mind a négyben, mert ez nagyon fontos volt az evangélistáknak, hogy Krisztus feltámadása húsvétkor megtörtént. Megtörtént az ember, a hívő ember feltámadása is lelkileg, hiszen Jézus Krisztus maga mondta, hogy aki én bennem hisz, ha meghal is él. De a test feltámadásának még előtte vagyunk. És ezek a tévtanítók tagadták a test feltámadását, mert jobban hatott rájuk a görög filozófiai tanítás, ami így hangzott, hogy a test az egyértelműen rossz, a test az börtön, abból legjobb kiszabadulni. Ugye Szentírásban azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus bennünket megváltott, és eljön majd egy nap, amikor a testünk feltámadása is meg fog történni, és addig még itt a földön bizony szenvedjük a betegségeket, a kísértést, és sok egyéb nyomorúságot a hívő emberek is. És hogyha hiszek, attól még lehet az életemben sok nyomorúság, lehetek beteg és lehetek szegény. Tehát mi nem tanítunk ilyen áll evangéliumot, hogy akkor már minden rendben lesz velünk, és nagyon szuper lesz itt az életünk a földön. És hogyha valaki beteg, azért beteg, mert nincs elég hite, azért nem gyógyul meg, hát ez nem így függ össze. A test feltámadása még várat magára. Ha eljön az idő, akkor ezt Jézus Krisztus meg fogja tenni az életünkben a halál után. De a mi fülünk meg érzületünk sokszor olyan, hogy nagyon szeretünk odafigyelni a szentségtelen üres beszédekre, meg ott van bennünk a kíváncsiság is, az érdeklődés is, de ha csak egy kicsit is engedünk ezeknek, akkor az elterjed, a szívemben is elterjed, és úrrá lesz ez a gondolkodásmód, meg meg másfele is terjed, mint a rákos betegség. Tehát azt mondja itt Timóteusnak Pál, hogy szóharc helyett foglalkozzal inkább az igazság beszédével, az igével. Mert egyedül az tehet minket bölcsé. Sőt, mindent előbb tegyünk az írás mérlegére. Tehát úgy olvassuk, hogy ne tévesszük a szem elől, hogy az Isten mire adta nekünk az igét. Nem arra, hogy egyes szavakon kiragadva az egészből lovagoljunk, és olyan dolgokon vitatkozzunk, ami a hallgatóságot nem építi. Volt olyan a történelem folyamán, hogy azon vitatkoztak az atyák, hogy hány angyal tud táncolni egy tollhegyen. Hát ennek aztán mi értelme volt, hogy késhegyre menő viták mentek ezen a kérdésen. Tehát nem lényeges kérdés, pláne nem üdvösség kérdés. Olvashatjuk az igét, az a baj, hogy kiolvashatjuk belőle a magunk igazságát is, hogyha kiragadunk belőle egy kisebb részletet, vagy beleolvasom a magam gondolatait, vagy gyülekezet vezetőként azt, amit a gyülekezet hallani szeretne. Hozzá keverek egy kis irodalmat, egy kis történelmet, és készen van a prédikáció. Törekszem a népszerűségre, tehát nem arra, hanem annak a kutatására, hogy mi az Isten akarata ebből, hanem hogy olyan szép beszéd legyen belőle. Megvallom a testvéreknek, hogy az elmúlt alkalommal, amikor hirdettem az igét, én is ebbe a hibába estem, vagy bűnbe estem, Onéziforosszal kapcsolatban. Amikor készültem, valahogy úgy előttem volt egy Isabel Kuhn regény, fiatal koromban olvastam Onésimuszról, és valahogy a fejemben ez úgy összecsúszott, hogy Onézimusz, meg Onéziforosz, és valahogy magamban, amikor prédikáltam, is elkönyveltem, hogy két ember. Vagyis, hogy ez egy. Igazából kettő, bár Onézimusz is nagyon hasznos volt Pál apostolnak, meg Onéziforosz is hasonlóan hasznos volt, de kettő. Nem néztem pontosan utána, hogy hogy is van ez. És ez nagy veszély, hogy úgy igen, gyülekezetben, közösségben nem hirdethetem a magamét, hanem nagyon fontos az, hogy Istentől kérjem el, hogy az megálljon az igazság mérlegén, az Isten mérlegén. Tehát nem véletlenül kéri azt Pál apostol a gyülekezetektől, hogy imádkozzatok értem, hogyha megnyílik a szám, akkor adassék szó, hogy ne a magamét mondjam. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyülekezet imádkozzon azért, aki hirdeti az igét, hogy soha ne a magunkét mondjuk, de hívő emberként se a magunkét, hanem az Isten akaratát. Mert akkor az megtermi annak jó gyümölcsét, az nem tér vissza az Istenhez üresen. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy hasogassuk az igét, hogy egyenesen, vágva, mint ahogy a kenyeret is szeleteljük minden nap adagolva, és ezt, hogy egyenesen vágva, ezt úgy is lehet értelmezni, hogy utat vágni benne Jézus Krisztusig, a Golgotai keresztig, az élet fejedelméig, hogy őt lássuk meg benne, és az ő hangját halljuk meg belőle. Az igékben olyat is olvasunk, ami első hallásra nem kellemes. Olvassuk az igében azt is, hogy az ember tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Hagyjuk el a bűneinket. Vetkőzzük le az új embert. Az a baj, hogyha ezeket az igéket is elkezdjük boncolgatni, meg magyarázgatni, és eljutunk odáig, hogy hát ez már nem is érvényes, meg rám legalábbis nem érvényes, most nem érvényes. Tehát nagyon fontos, hogy jól értsük az igét, hogy komolyan vegyük az igét, és hogy éljük is az igét. Mert az ige magja az örök élet, ami, hogyha jó talajba hullik, ott gyümölcsöt terem, és megment bennünket a kárhozattól az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Ezért sem mindegy, hogy hogyan szól az ige. Nyilvánvaló, hogy ezt az életmentő szolgálatot mindig is támadni fogja az ellenség. Luther Márton azt mondta, hogy az evangéliumnak azért van sokak előtt a legcsekélyebb tekintélye, mert azt munkálja, hogy az elsők utolsók legyenek, az utolsók pedig elsők. Tehát nem tetszik, amit olvasok, és akkor félreteszem. vagy Kálvin János pedig, amikor ezt a szakaszt magyarázta, akkor azt mondta, hogy félre hát mindenféle spekulációval, sutba mindennel, ami nem jár semmiféle építéssel. Tehát az írás magyarázatunknak, értelmezésünknek, akkor is, hogyha magányunkban otthon olvassuk, összhangba kell lenni azzal, hogy mi az, ami építi a gyülekezetet, építi az életemet, a többi pedig puszta szócséplés. Mert a rosszul értelmezett ige is ellenségeskedést, haszontalan vitákat gerjeszt, és megmérgezhet egy közösséget, hívő emberek szívét. Négy szempontot is olvastam, amin el lehetne igazodnunk. Tehát, hogy amire eljutottam bibliaolvasás során, az hogyan van összhangba az egésszel. Tehát, hogy nem kiragadok egy pici részt, hanem valahol az egészben értelmezem azt a szakaszt, amit éppen aznap olvasok. Hogyan van összhangban a józan krisztusi gondolkodással, hogyan van összhangban a közös keresztény tapasztalattal, és hogyan van összhangban az egyetemes és felekezeti hitvallásainkkal. Hiszen amikor a reformátorok azt elkészítették, akkor nagyon sokat tusakodtak és imádkoztak közben. Tehát, hogy azt se dobjuk ki, hanem ott nagyon szépen vannak magyarázva tantételeink, azzal is összehasonlíthatjuk, hogy én ezt olvastam, most hogyan illeszkedik bele, nézzem meg, vegyem elő a hitvallásainkat, és akkor az segít eligazodni az igazság kérdésében. Isten segítsen minket, és ő adjon nekünk bölcsességet, vezetést és alázatot is, hogy az ő igéjét mindig jól értsük és helyesen magyarázzuk, hogy taníthatók legyünk, hogy az mindenkor építse az egységet és munkálja a szeretetet. Amen. Isten igéjére válaszként a 378. dicséretünk 4. és 6. versét énekeljük. Köszönjük azt, Urunk, hogy a Te gyermekeidet a ma napra elkészített, hogy kipróbáltak legyünk, hogy ne valljunk szégyent, hogy megállhassunk majd. De könyörülj rajtunk, Urunk, hogy egy-egy élethelyzetbe, amiben beleviszel, akkor is megállhassunk. Tőled kérjük az erőt, a vezetést, az eligazítást, az élő igét. Bocsásd meg, Urunk, amikor elbukunk, bocsásd meg, amikor engedünk a kísértő hangjának, és a magunk dicsőségét keressük, vagy a magunk erejével, igazságával akarunk előre menni, vagy harcolni. És bocsásd meg, Urunk, hogy az igét is olyan könnyen félre tudjuk érteni. Félrevisznek az indulataink, az emberi. De köszönjük, hogy Te tudsz bennünket megtartani a keskeny úton. Köszönjük, hogy szent lelkedet kérhetjük mindig, amikor olvassuk, hogy jól értsük, hogy eljussunk benne mindig a Te akaratodig, a Te dicsőségedig, ami Jézus Krisztusban jelent meg legfőképpen. Urunk Istenünk, eléd visszük most a gyászolóinkat, a sírókat, a szomorkodókat, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől. Urunk, könyörülj rajtuk, és engedd, hogy eléd boruljanak, hogy az élet reménysége legyen meg szívükben, hogy rád bízták magukat, szerettüket, hogy ott legyen bennük a feltámadás reménysége is, amiről az igéd beszél. És könyörülj, Urunk, a magyar református egyházunkon, minden szolgálón, minden gyülekezeten, hogy a Te élő igéd, életre vezető igéd hirdettessék, tisztítsd meg a lelkészeknek a száját és szívét. Urunk Istenünk, Te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg az énekkarnak a szolgálatát.
Keep it, keep it.